2008. május 13-án egy keddi napon a 19 éves Brandon Svensson a tavaszi szemeszter előző napi végét ment el megünnepelni a barátaival a Minnesota állam délnyugati részén fekvő közel 2000-es Kembibe. A rutinszerű buli azonban tragikus véget ért méghozzá egészen drámai módon. A főiskolás ugyanis úgy tűnt el nyomtalanul a Minnesota-i éjszakában, hogy közben végig telefonon beszélt a szüleivel, akik gyakorlatilag élőben hallgatták, ahogyan a fiúk köddé válik. Fiatal a Kembitől 50 kilométerre délkeletre fekvő Marshallban élt a szüleivel és testvérével, és egy évvel korábban végzett az ottani középiskolában. Innen aztán azért ment tovább a Minnesota West közösségi és műszaki főiskolára, mert a szélerőművekkel akart foglalkozni, és az intézmény ott kampusza közül csak itt volt ilyen képzés. A 170 centi magas és 55 kilós fiú mindenki szerint egy barátságos és könnyen ismerkedő típus volt, aki imádott olvasni. Gyakorlatilag szinte mindig könyvekkel a kezében lehetett látni. Brandon a kérdéses napon kora este a zöld Chevrolet Luminájával előbb a Marshalltól 11 kilométerre délnyugatra fekvő Lindbe ment egy 5-6 fős házi buliba, majd innen tovább indult Kembibe 10:30 körül, ahol egy költözni készülő barátjának volt részben a búcsú bulia. Aznap estére egy kék bű farmer nadrágot, fehér pólót, arra egy kék csíkos pulóvert, fekete kapusznis kabátot, fehér cipőt és egy fehér baseball sapkát vett fel. Illetve ezeken kívül egy ezüst nyakláncot és két akkoriban még divatosnak számított kristályra emlékeztető fülbevalót. Tehát végső soron két buliba ment el, ugyanakkor az első helyszínen később sem voltak biztosak benne, hogy ivott-e alkoholt. De Kembiben már igen, a jelenlévők szerint a távozás előtt megivott egy viszkit feles formájában. Éjfél után nem sokkal indult haza egyedül, és a legegyszerűbb számára az lett volna, ha nyílegyenesen a kanyar nélkül hazavezető 68-as úton megy. Azonban 1:54, tehát közel 2 órával a hazaindulása után, már május 14-én felhívta a szüleit, Bryant és Annettet, hogy a kocsiával egy gyárokba hajtott két kukoricaültetvény között egy földúton Lind mellett egy golfpályához közel. Legalábbis Brandon teljesen biztos volt benne, hogy ott van. Azt mondta, hogy nem esett baja, de nem tud kiszabadulni a kocsival, ezért megkérte a szüleit, hogy menjenek el érte. Ők persze azonnal útnak indultak, közben pedig folyamatosan a vonalban tartották. Brandon a kocsi mellett maradt és folyamatosan próbált jelezni a reflektorokkal, de csak nem sikerült a nyomára bukkanni, közben pedig furcsa módon többször is megszakadt a vonal vagy épp letette. A villogtatások ellenére a szülők semmit sem láttak, közben továbbra is folyamatosan beszéltek egymással, és a visszaemlékezések szerint Brandon nem tűnt zavarodottnak. Teljesen normálisan beszélt és észlelte a környezetét. Amikor azonban Brian és Annette a pikápjukkal odaért arra a helyre, amit a fiú mondott nekik, semmi nyomát nem találták. Utóbbi szerint folyamatosan dudáltak és villogtak, valamint Brandon is folytatta a jeladást a saját kocsijával, de semmi. Mindannyian egyre csak idegesebbek lettek, mire egyszer csak mérgében 2:23 körül rárakta az édesanyjára a telefont. A nő ezután visszahívta és bocsánatot kért, majd miután Brandonnak elfogyott a türelme a várakozástól, azt mondta a szüleinek, hogy elsétál egy Lindy barátjának a házához, ugyanis fényeket lát a távolban, amik szerinte a közeli városi lehetnek. Itt érdemes tisztázni, hogy több forrásban is úgy folytatódik a sztori, hogy Brian hazavitte a feleségét, ám a történet későbbi alakulását tekintve ez nem valószínű. Tehát Brandon és az apja folyamatosan beszélnek egymással és megpróbálják megtalálni egymást úgy, hogy mindketten abban a hitben vannak, hogy Lind közelében járkálnak fel a lelki világítatlan földutakon. Egy bizonyos ponton Brandon már azt mondta az apjának, hogy egy Lindwood Tavern nevű szórakozóhely parkolójában találkozzanak, de aztán történt valami egészen félelmetes. A fiatal és az apja már 47 perce beszéltek egymással, körülbelül 3:10 volt. Ekkor az eltévedt gyerek hirtelen azt kiáltotta, hogy ú a francba, majd síri csend a telefonban. Brandon Svensson pedig azóta sem került elő. Szintén érdemes tisztázni, hogy sok helyen úgy írnak a helyzetről, hogy a hívás megszakadt és többet még csak ki sem csengett. De valójában a szülők úgy emlékeztek vissza évekkel később, hogy a fiú kiáltása előtt, mintha megcsúszás hangját hallották volna. Brian azt is mondta, hogy 5-6 megpróbálták újra hívni, de Brandon nem vette fel többet, a kicsengés után már csak a hangpostát hallották. Az aggodalmon túl azért is hívták folyamatosan, mert ha a fiú elvesztette a telefont és mondjuk az le volt némítva, akkor a hívás fényének segítségével könnyebben megtalálhatja. A szülők nem sokkal később a barátaihoz fordultak, velük kiegészülve egészen kora reggelig járták a környék földútjait, és a Lindy szórakozóhely parkolójához is visszamentek, hát ha megkerült a fiú. Annette végül 7:30 telefonált be a helyi rendőrségre. Az egyik rendőr ugyanakkor megjegyezte az aggódó anyának, hogy egy 19 éves fiataltól nem szokatlan, ha kimarad éjszakára, illetve, hogy idézem, minden joga megvan eltűnni. Szóval elsőre nem izgulták túl a dolgot, de kisvártatva azért a hatóságok is megkezdték a keresést, ami elsőre eredménytelenül zárult, így az egész megyére kiterjesztették azt. A legkézenfekvőbb az volt, hogy a Motorola Silver telefonjának a hely meghatározási adatai alapján próbálják megtalálni, így be is szerezték a szükséges információkat. Ezekből pedig kiderült, hogy Brandon Svensson Lindnek még csak a közelében sem járt. Az utolsó hívások a 68-as úthoz közel, Taunton közeléből érkezhettek, ami számára a második település volt Marshall felé. Tehát magyarán Kembiből elvileg jó irányba indult el, a kocsija is előkerült még aznap délután 12:30 körül, méghozzá Taunton és Porter között a megye határon, egy kavicsos földút menti árkos részen. A jelek szerint épp kanyarodás közben kis sebességgel, de úgy hajtott bele, hogy az első kerék meghajtású Lumina szedán eleje már kilógott az árok tetején úgy, hogy az ne érje a talajt. Jack Wiseski sheriff szerint maga az autó nem rongálódott meg komolyan, de emiatt mozdulni sem tudott. Az anya később azt mondta, hogy ő maga nem látott sérülést a kocsin, csak szimplán mocskos volt a tereptől. Az autóban semmi nem utalta arra, hogy Brandon megsérült volna, és nem is hiányzott belőle semmi. Nem találtak benne sem alkoholt, sem kábítószert, sem pedig vérnyomokat, csak egy pipát, a fiatal pedig magával vitte a személyes tárgyait. A legnagyobb gond azonban az volt, hogy a környezeti sajátosságok, a kukoricaültetvények, a magas fű és a kavicsos út miatt nem találták nyomát annak, hogy Brandon melyik irányba kezdhetett el sétálni. A hívások helyzetéről érdemes elmondani, hogy valójában a 3-as és a 10-es megyei utak kereszteződéséhez közel Minneotában vette fel egy rádiótorony Brandon telefonjának a jelét, de ez is csak azt jelentette, hogy miközben telefonált, egy 8 km sugarú körön belül volt a toronyhoz képest. Sokkal tehát ezzel sem kerültek előrébb, a hívást pedig, mivel magánhívás volt, tehát például nem a 911-re ment, így nem is rögzítették. A hatóságok ezután helikoptereket és szakkeresőkutyákat hívtak Coddington megyéből. Utóbbiak gyorsan felvették Brandon mintáját, a képen pedig az általam a leírások alapján rekonstruált útvonalat látjátok. Először délnek indultak el, majd jobbra fordultak a 390-es útra, itt egyenesen haladtak egészen a 270-esig, de közben áthaladtak a Yellow Medicine folyón is. Végül az állat előbb északnak, majd nyugatra fordult egy elhagyatott farm felhajtójára, majd emögött folytatta az útját északnyugatnak a folyó mentén. Ez nem egy veszélytelen folyó, ugyanis bár vannak helyek, ahol csak térdig ér a víz, de vannak olyan pontjai is, ahol akár 4,5 méteres is lehet. A hatóságok szerint ráadásul az eltűnési jelén a vízszint magasan volt, a folyó pedig gyorsabb sodrású volt. Ennek elsősorban az az oka, hogy a környéken a tavaszi olvadás után nagyobb mennyiségű víz kerül a talajba és a folyókba. Mindazonáltal a helyek szerint Taunton környékén a legtöbb szakaszon inkább egy patakra emlékeztet. A kutya végül egy újabb kavicsos úton állt meg északi irányban, és innentől kezdve már nem tudta többet felvenni Brandon szagát. Érdekesség, hogy találtam olyan forrást, miszerint a térképen 160-as sugárútként jelölt úton éppen az eltűnés reggelén kezdtek munkálatokba azzal a céllal, hogy friss kavics réteggel fedjék be. Összesen több mint 3 kilométernyi folyószakaszt vizsgáltak át, de ezt is több mint 6 óra alatt, ugyanis a terep nehéz volt. Kezdetben arra gyanakodtak, hogy meg lehet, hogy Brandon a vízbe esett, ami aztán elsodorhatta magával. Ha viszont elsodorta, akkor a folyó egy későbbi szakaszán fel kellett volna bukkannia, és akkor megtalálták volna. Mindazonáltal ez nem történt meg azóta sem, ezért a rendőrségnél nincsenek meggyőződve arról, hogy ez vezetett az eltűnéshez. Főleg azért sem, mert az anya későbbi visszaemlékezése szerint a szakkereső kutya ahelyett, hogy elvesztette volna a szagot a víz miatt, előbb beleugrott a Yellow Medicine-be, kiúszott a másik oldalon, körbeszaglászott egy kicsit, majd felfelé indult a már említett másik kavicsos úthoz, ahol aztán elvesztette a szagot. Wiseski sheriff azt is hozzátette, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy 3 hét kutyás keresés után máshol miért nem tudtak kiszagolni semmit. De amiatt is értetlenkedését fejezte ki, hogy Brandon semmilyen személyes tárgya vagy épp ruhadarabja nem jött fel a felszínre, ami elég szokatlan, ha valóban vízbe fulladt volna. Annette Swanson ezen a ponton már azt sem zárta ki, hogy esetleg idegenkezűség állhat a fia eltűnése mögött, és valaki talán a sötétben várakozva és spontán ötlettől vezérelve támadhatta meg a főiskolást. De mint semmi másra, úgy erre sem volt semmilyen bizonyíték. A hivatalos keresést egy hét után függesztették fel, de a sheriff saját bevallása szerint ő maga még 30 napon keresztül járta a folyópartot, mégsem talált semmit. A család önerőből és önkéntesek segítségével folytatta a kutatást, egy alkalommal 100-an is csatlakoztak hozzájuk, kigyalog kilóháton, de ismét nem sikerült eredményt elérni. Év végéig 315 négyzetkilométernyi területet néztek át, 9 államból 34-en hozták a kutyáikat a környékre, összesen 500-nál is több önkéntes szállt be a keresésbe, és több mint 90 telefonos tippet vizsgáltak ki, de a vége mindennek ugyanaz lett. Az egyik keresésben résztvevő szakember szerint Brandonnak valahol a vízgyűjtő területen kell lennie, ami magában foglalja az északabbra folyó Mud Creek-et, azaz sárpatakot is. A fiú tehát a jelek szerint köddé vált a Minnesota-i éjszakában. Az eltévedése és eltűnése azért is különösen furcsa, mert egyébként rendkívül jól ismerte a környéket. A Marshall és Camby közti távot napi szinten megtette az iskola miatt. Nem teljesen tiszta, hogy mit keresett a földúton, valamint ha már el akart indulni valamerre a baleset után, akkor miért nem visszafelé ment. A legészszerűbb magyarázat, hogy a viszkizés miatt talán nem akart belefutni a rendőrökbe, és ezért ment a szűk, kivilágítatlan utakon. Azt azonban el kell ismerni, hogy a monoton, hálószerű úthálózaton éjszaka össze-vissza kanyarodva nem elképzelhetetlen, hogy hirtelen elvesztette a fonalat. Különösen azért is lehetséges, mert Brandon a bal szemére nagyon gyengén látott, ami kihatott a térérzékelésére is. Emellett az autó fényszórói és csak az út szűk részét tudták bevilágítani a kukoricaültetvények miatt. Minden esetre a felelősségre vonás elkerülésére utal az is, hogy a baleset után először nem a szüleit hívta, hanem három barátját, azonban azok nem vették fel a telefont. Az is érdekes, hogy vajon mit csináltott még hajnali 2 környékén és Taunton közelében, ami egyébként egy negyedórás útra van Cambytől, ő pedig éjfél után indult el. A hatóságok szerint a telefonhívások alapján valamikor 1:45 környékén hajthatott az árokba. Ha így volt, még akkor is több mint egy óra alatt tett meg egy 15 perces utat. Elméletként felmerült, hogy esetleg megszervezhette a saját eltűnését, ugyanakkor erre semmi nem utal, a családi és baráti kapcsolatai is mind rendben voltak, a főiskola jól ment neki, ahonnan pár hónappal később tovább akart menni Iowába. Ráadásul, ha le akart volna lépni, akkor nem hívta volna a szüleit, és nem telefonált volna velük egy órát a helyzetét magyarázva. Egy másik teória szerint a földúton sétálva elüthette egy másik autó a kivilágítatlan Brandont, mire a sofőr bepánikolt és eltüntette a nyomokat. Amellett, hogy erre sem utal semmi, a fiú elmondta az apjának, hogy kukoricaföldeken keresztül megy át, és nem mindig az utat követi. Brandon egy ponton azt is kifejtette, hogy belebotlott két kerítésbe, és hogy egy folyó hangját hallja. Emiatt meg lehet, hogy egy meredeke részre érve belecsúszott abba. Érdemes megemlíteni, hogy Minnesota egy Magyarországnál több mint kétszer akkora állam, ahol egyebek mellett fekete medvék és szürke farkasok is élnek, de nem ritka, hogy pumák is megjelennek a területen. Emiatt felmerült, hogy egy ragadozó végezhetett vele, viszont ez azért nem valószínű, mert akkor előkerültek volna a kulcsai, a pénztárcája, a szemüvege, a telefonja, vagy épp a ruházatának maradványai is vérnyomokkal egyetemben. Ami a vízbeesés utáni esetleges kihűlést illeti, fontos tudni, hogy aznap hajnalban 4 és 8 fok között volt a hőmérséklet, tehát nem volt épp kellemes az idő, érhette a testét olyan sok, ami tragédiához vezetett, de ebben az esetben is elő kellett volna kerülnie. Összesen 50 perc körül sétált részben terepen enyhén ittasan egy baleset után éjszaka, tehát az ember átlagos sétálási sebességénél elvileg lassabban kellett haladnia, ugyanakkor a hideg miatt vélhetően azért kapkodta a lábait, de így is a 3-5 kilométeres távolsága nagyon maximum, amit megtehetett, miközben a szakkereső is ennyinél vesztette el a mintáját. Ez egyébként nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem lehetett további szagminta, csak azt, hogy a kutya úgymond elfáradhatott, hiszen előtte már kilométereken keresztül vezette az embereket. Az pedig szintén fontos, hogy az autó helyzetéből számított maximális távolság, amit lesétálhatott majd 50 perc alatt, és a minnesotai telefontorony 8 kilométeres hatótávja ugyan metszi egymást, de a totál ellentétes irányban, mint amerre a kutya vitte a hatóságokat. Ha Brandon tényleg elment ebbe az irányba, akkor is át kellett kelnie a folyón, a rendőrség pedig végig rossz helyen kereste. De persze ez csak az én észrevételem, egy újabb lehetőség a sok közül. Brandon Svenssont a mai napig nem találták meg. A családja az eltűnés idején felkapcsolta a verandájukon a világítást, hogy az eltévedt gyereknek ezzel is segítsenek. Ezt a lámpát a mai napig felkapcsolják éjszakára, részben reménykedve, részben emléket állítva a 2008-ban eltűnt fiúnak. Az apja azt mondta évekkel később, hogy semmi okuk lekapcsolni, és noha biztos benne, hogy nem fogják élve megtalálni, nem adja fel a reményt. Az anya úgy fogalmazott, hogy a szívében mindig marad egy kis remény, de az esze tudja, hogy Brandon nem fog előkerülni. Lányának egyszer azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy Brandon még az ő életében elő fog kerülni, mire Jemin azt felelte, anya, én azt sem hiszem, hogy az én életemben elő fog kerülni.